Kontakt Rádió. A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádión, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát a Fáraók földjén hallják, azon belül pedig ezúttal Thotmesz művészeti műhelyében járunk, ahol egy új birodalmi szoborról lesz szó, Penbui a tulajdonosa. Egy faszoborról van szó, amelyik álló férfit ábrázol, és érdekessége, hogy mindkét kezével egy-egy standartot tart, azon az Istennek a jelvényével. De a továbbiakat majd a hírek után, mármint a társasági hírek után, hiszen a társasági élet ismét megindult, szeptemberben már volt is ülésünk, amelyiken egy nagyon érdekes előadás volt, pontosabban nagyon érdekes, szokatlan képeket lehetett megnézni polarizációs szemüvegen keresztül, mert hogy ezek valódi 3D-s képek voltak. Tulajdonképpen azt mutatták be a képek, hogy az egyes emlékeknek a dokumentálásában hogyan lehet felhasználni a 3D-s képalkotás lehetőségét, mennyivel mutat többet a szokásos síkban készített fényképekhez képest, illetőleg, hogy milyen további lehetőségek vannak ennek a módszernek, ennek a lehetőségnek a kiaknázásával. Tehát láttunk olyan képeket, amik mi emlékeket ábrázolnak, és amiken a plaszticitás sokkal jobban kijött, tehát egy dombormű, az szinte valóban úgy nézett ki, hogy az ember meg tudja markolni, ahogy szinte bele tud nyúlni a képbe. Ez az egyik fele a dolognak. A másik pedig az, hogy olyan lehetőségeket is nyújt ez a módszer, hogy mérni is lehet a térben, tehát hogyha egyetlen egy adatot ismerünk egy tárgyal kapcsolatban, vagy a környezetében valami, amihez viszonyítani lehet, annak egyetlen egy adatát ismerjük, tehát megvan az etalonunk, hogy a képen egy adott egység mekkora valós egységnek felel meg, akkor bármilyen oldal, bármilyen méretét meg lehet határozni a képen keresztül, tehát a virtuális világban, ami azt jelenti, hogy rendkívüli pontos méréseket lehet végrehajtani olyan területeken is, amik mondjuk a valós életben nem mérhetők pontosabban, mert egy olyan görbület vagy egy olyan akadály van közte, amit a valós életben nem tudunk átlépni, csak megkerülni tudunk, ami ugye a pontosságnak a rovására megy. Szó volt aztán arról, hogy további lehetőségeket is rejt ez a módszer, mégpedig olyan lehetőségeket is rejt, hogy a tárgyaknak a térbeli tényleges helyét is, hogyha sorozatot készítenek a felvételekből egymás után, hogyha ezeket összerendezik, akkor mint egy légüres térben a talált, ásatásokon talált tárgyaknak a helyét is meg lehet határozni, mert hogy az előadás azt kívánta bemutatni, hogy a 3D-s fölvételeknek milyen lehetőségeik vannak az ásatási dokumentációban. Márpedig, ha egy ásatáson elbontják a földet, az ugye később nem kerül vissza, tehát azt vagy ott menet közben dokumentálják, vagy nem történik meg a dokumentációja, és végképp elveszett, az emlékekre hagyatkozott. A hagyományos módszer a fényképes rajzos dokumentáció, mindenképpen kétdimenziós, tehát kétféle irányt tud dokumentálni, a harmadikat nem, ezzel a módszerrel arra is van lehetőség. Szintén a tovább fejlesztése a 3D-s képalkotásnak nem csak ásatási célra, hanem egyéb más rekonstrukciós célokra is, az, hogy a térben is lehet rajzolni vele, tehát nem kell a térbeli elképzelés síkba kivetíteni a perspektívát ott alkalmazni, hanem perspektíva nélkül a térben a valós méreteknek megfelelő, azokkal arányos mélységben meg lehet rajzolni, el lehet tervezni, amit mondjuk egy rekonstrukció esetében szükségesnek lát az ember. Tehát ez az egyik, amiről szó volt most, és ezután a föltétlenül említenem kell a pályázatunkat, hiszen több pályázat is fut. Ugye nyáron bejelentettük, hogy két pályázatot hirdettünk meg, egy képzőművészeti pályázatot általános iskolás korosztály számára, pontosabban 10-től 14 éves korosztályig, ahol modelleket várunk, életképeket az ókori Egyiptomból, különböző foglalkozások, különböző tevékenységeket, szobor csoport formájában, maximum 50x50x50 cm-es méretben, illetőleg a hagyományőrző pályázatunk, amelyikben pedig régi magyar szokásokat, életmódot, ki hogyan élt, tett, vett, élt, mozgott az 50-es, 60-as évekkel bezárólag, tehát idősebbeknek a személyes beszámolóját, vagy esetleg szüleik, nagyszüleik elbeszéléséből, amit ismernek, a fiatalabbaknál, fiatalabbak esetében pedig szintén a ősöknek, ősökhöz kapcsolódó emlékeknek az elmesélését, elmondását várjuk, és ezeket még a november végéig kérjük elküldeni. Még egy bejelentést feltétlenül el kell mondani. Most hétfőn, tehát a legutóbbi ülésen jelentettük be egy harmadik pályázatunknak a kiírását, egy olyan pályázatot, amelyik a korábbi hagyományokat folytatja. Ebben a pályázatban tehát olyan prózai alkotásokat várunk, amikből kiderül, hogy kinek mit jelent Egyiptom, milyen asszociációk, milyen érzelmek kapcsolódnak, vagy milyen emlékek kapcsolódnak hozzá, ki milyennek látja Egyiptomot, mit szeret benne, mi az, ami számára a leginkább érdekes Egyiptommal kapcsolatban. Tavaly ugye verseket vártunk, idén viszont prózáról van szó. A tavalyitól eltérően idén nincsen meghatározva, hogy ki hány alkotást, művet küldhet be, tehát mindenki annyit küld be a nevezési díj ellenében, amennyit szeretne. Na most szintén tavalyi tapasztalat alapján, amikor a verseknél egy bíráló bizottság választotta ki a verseket, a képeket pedig a honlapra is föltettük, és mindenki válogathatott. Tehát ennek a tanulsága kapcsán, alapján idén föltesszük a honlapra valamennyi alkotást, amit megkapunk, tehát mindenki megnézheti, választhat, közönségszavazás formájában leadhatja az ő értékelését, melyik művet tartja a legjobbnak, legérdekesebbnek, és elképzelhető, hogy közönségdíjat is fogunk adni, hogy ez nem biztos, hogy azonos lesz azzal a díjjal, amit mondjuk a bizottság majd meg fog állapítani. Másrésztről viszont szeretnénk ezeket a műveket is, pontosabban a legjobban sikerülteket papírformátumban is megjeleníteni, és természetszerűleg ezek közül több az interneten, a honlapon is meg fog jelenni. Idén sem egymagunkban csináljuk, hanem a vizuális pedagógiai műhely, illetőleg a verslistával közös szervezésben. Mi van még, amit mondani kell ezzel kapcsolatban? Igen, tehát idén hirdetjük meg, de jövő évre ismét áthúzódóan, tehát tavasszal lesz majd az eredményhirdetés. Azt hiszem, most már minden lényegeset elmondtam. Jaj, dehogy is, két dolgot elfelejtettem, két fontos dolgot. Az egyik a jelszó kérdése, tehát a műveket úgy kérjük, hogy egy külön borítékban legyenek meg a szerzőknek az adatai, de maga a mű jelszóval együtt érkezzen, tehát ha valaki többet küld, mondjuk Penbui legyen a jelszava, akkor Penbui 1-es, Penbui 2-es, Penbui 3-as és a többi formában küldje el. A másik pedig a díjakot elfelejtettem mondani, a tavalyihoz hasonlóan könyvjutalmak lesznek, illetve az első helyezés ismét egyiptomi utazást nyer, ez az egyiptomi utazás pedig az Egypter, az egyiptomi nagykövetség és a Vámbér Jármin keleti szabad egyetemnek a jóvoltából lesz, tehát a szabad egyetemnek az utazásán vehet majd részt az illető. Most már tényleg minden lényeges elhangzott, úgyhogy térjünk akkor át a műsorunk témájára.
Bocsánat, csak megpróbálok némi hangot kiadni magamból. Nem tudom, lesznek nevezési díjak, vagy valami tavalyhoz
hasonlóan 3000 forint nevezési díj van.
Darabonként, oldalanként?
Személyenként. Személyenként, és egy személy többet is beküldhet.
Tehát egy személy 3000 forintért.
Igen.
Az az érzésem, hogy itt az idő, hogy akkor most a lovak közé csapjuk, és akkor ez a drága szépen buja, akinek a képe itt van előttem, szóba
kerüljön. Meséljük el azoknak, akik csak hallgatják a rádiót, hogy hogy is néz ki ez a szobor.
Ez hányadik dinasztia?
19. dinasztia idejéből, tehát az új birodalomnak a korából, és akkor most elébe vágok a dolgoknak egy kicsit, mert azt is pontosan tudjuk, hogy második Ramszesz fáraónak a korából származik, ugyanis Penbuinak vannak más emlékei is, és az egyik emlékén, amelyik egy sztélé és a Lipcsei Múzeumban található, itt mutatom,
igen,
elhoztam magammal, hogy hogyan néz ki. Sajnos elég töredékes, de ezen a sztélén van egy nagyon érdekes jelenet, a papírusz bozótban van egy háthor tehén, a feje a tehénnek az nem maradt meg, az már levált róla az a részlet, ahol a tehénnek a feje volt, illetőleg az a jelenet is, ami a tehén előtt volt. Tehát itt töredékes a sztélé, de az látszik, hogy egy térdelő alak térdel a sztélé előtt, és e fölött, a térdelő alak fölött látható egy kartusnak az egyik fele is, de ez a fél, ez annyira jellemző, jellegzetes, hogy ebből a fél kartusból is meg lehet állapítani, hogy itt bizony Penbui, aki hódolt ennek a tehén formájú istennőnek, nem simán egyszerűen a tehén formájú isten előtt állt, hanem a tehén előtt térdelő második Ramszesz fáraóval is, aki ugye már életében istenként tiszteltette magát, tehát azért is kerülhetett ide. Tudjuk, emlékszünk, hogy Hatshepszutnak, harmadik Tutmozisz fáraónak is van olyan szobra, ahol szoptak, hogy istenné válásukat az isteni tejjel is jelezzék. Tehát a háthor tehén és a fáraóknak a kapcsolata az nem újdonság. A halott fáraókat ábrázolták máskor is a tehén előtt. Második Ramszesz ezt életében is megtette.
Hát bocsánat, itt ez azt jelenti, hogy a szerelem istenének áldoztak? Vagy adott esetben Háthornak más volt a feladata?
Ebben az esetben Háthor, mint a nyugati temetőnek az úrnője szerepelt, mint aki új életet ad a túlvilágra kerülő személynek. Tehát ez egy sírkápolnában volt minden valószínűség szerint, és hát a legvalószínűbb, hogy a saját sírkápolnájában volt. Ott állította föl, no, tehát ez a jelenet egyértelműen mutatja, hogy második Ramszesz fáraó korában élt Penbui, az ő szolgálatában állt.
Igen, ebből a képből az látszik, meglehetősen hasonlóképpen faragták ki ezt a képet, mint a fáraókat szokták. Nemesség látszik rajta, és annyi kecs és báj és minden egyéb.
Most hogy... visszatértünk a szoborhoz.
Igen, a szoborról van, Penbui szobráról van szó itt adott esetben, hogy szinte, mintha ő egy külön uralkodó lenne, vagy valaminek, valami nagy dolognak az ura. Te azt mondtad, hogy a temetők ura volt?
Nem az ura volt, a sírnak az őre, ez volt az egyik
vagy a sírnak
címe.
Az őre?
A
sírnak, vagy a temetőnek?
A sírnak.
A sírnak az őre.
Igen. Most ez nagyon érdekes, hogy a sír alatt az uralkodó fáraónak az éppen készülő sírját kell mindig érteni, és ennek a sírnak külön neve volt, Hernek nevezték. Az előkelőségeknek a sírjait más névre hallgattak, azaz M-A-H, tehát Mahat volt, ami föl van állítva. Tehát az az etimológiája, így nevezték. A korábbi fáraóknak a sírjait, tehát a 18. dinasztia előtti fáraóknak a sírjait, azokat pedig a mer, tehát a piramis szóval jelölték meg, nem véletlenül, ugye piramis állt fölöttük. Nagyon érdekes, hogy a 18. dinasztia korában eltűnt a királysírok fölül a piramis, mert hogy amikor a Théba vidékét választották ki, hogy ott temetkeznek, akkor az Elkorn piramisra emlékeztető piramis jellegű hegynek a tövében temetkeztek, tehát nem kellett külön piramist építeni, hiszen ott volt számukra a piramis. De nem ez volt az, ami igazából érdekes volt a számukra, hanem az, hogy föld alatt voltak, és el voltak rejtve.
Meglehetősen nőies ennek a férfiúnak az orcája, de azt hiszem, ez talán a korabeli szobrászokra jellemző volt.
Nagyon tipikus a fejnek a megformálása. Önmagában azért érzed nőiesnek, mert a férfieknek a feje antropológiai tanulmányok alapján meg lehet állapítani, hogy általában szélesebb. Ahogy így lefelé jön, az álluk szélesebb. Na most a Ramesszida korban, meg általában az Újbirodalomra az a jellemző, hogy összekeskenyednek, karcsú, vékony állacskák lesznek, és hát Pembuinak hegyesedő állacskája van.
Hát igen, hát meg lehet róla állapítani, hogy nem egy macsó a gyerek. Viszont a két kezében támaszkodik erre a két oszlopra?
Nem, ugye nagyon fontos személyiség volt Dél-Elmedinében a munkások, kézműveseknek a városában, és a kézművesek városának volt egy háthor temploma. Ennek a templomnak különböző ünnepei is voltak, liturgikus cselekvények is, tehát ceremóniák is, mindennapi, hétköznapi liturgikus rítusokat is el kellett végezni, de az ünnepeken kivonultak a templomból, és körmeneteket is tartottak. Minden valószínűséggel ilyen körmeneten volt neki olyan szerepe, hogy ezeket a bizonyos jelvényeket, isteni jelvényeket vigye magával. Hát ő nem háthornak a jelvényeit viszi, hanem hogyha megnézzük, két másik istennek az alakja van a jelvények tetején megmintázva. Az egyik oldalon, tehát a jobb kezénél Ptahisten, a bal kezénél pedig Amonisten. Amon. Na most itt Amonnak a koronája is látszik, a szép tollkorona, tehát ő látható itt a másikon, mindketten térdelnek, trónuson ülnek, istenekhez méltóan, szigorúan frontális beállításban, tehát előre néznek, összezárt lábakkal, a testükhöz szorított karral.
Most ezek szerint ó egyiptomi életet nagyon meghatározták ezek a körmenetek, vallási életet.
A vallási életben az emberek, a kis emberek, az isteneket körmenetek alkalmával láthatták csak, illetőleg akkor sem biztos, hogy látták, mert hiszen a körmenetek során a legnagyobb körmenetek ugye azok voltak, amikor a bárkával, karnakból átmentek akár Luxorba, akár a Nílus túlpartján, Dér-el-Bahrig, a sírok vidékén áthaladtak a halotti templomok között. Na most a bárkában ott vitték az Istent, a bárka tetején egy náosz volt, vagyis egy kis szentély, és abban a szentélyben volt benne az Isten. Tehát egy szemből nézetből lehetett csak látni az Istent, egy oldalról, aki éppen abból a szögből nézte, az láthatta. Viszont voltak olyan ceremóniák, voltak olyan szertartások, amikor ez a náosz le volt függönyözve. Tehát sehonnan nem lehetett látni az Istent. Egyszerűen az Istenről tudták, hogy ott van, volt egy kisugárzása az Istennek, meg az a tudat, hogy a papok ott elhelyezték, és ilyen módon is tisztelték, leborultak előtte.
Most amikor beszélünk a bárkáról, és ezekről a kivonulásokról. Itt általában mindig Tébáról, illetve felső Egyiptomról beszélünk. De hát azért csokkolom, én iszkanderáni vagyok, illetve alexandriai vagyok. Ilyen szempontból a Nílus deltájában voltak hasonló.
Biztos, hogy voltak a Nílus deltájában is, ez egyértelmű. De az igazi nagy ünnepek, az országos jelentőségű ünnepek a kultusz központokban voltak. Na most országos istenek Amon összeolvadva rével, de Amon istennek Tébában volt a kultusz központja, tehát Amon legnagyobb ünnepe nyilvánvalóan ott volt. Memphisben voltak még szintén nagy ünnepek, tehát az mondjuk már Alsó Egyiptomban van.
Hát olyan középúton.
Tehát ott is tudjuk, hogy hatalmas nagy ünnepségek voltak. Nyilvánvalóan a delta vidékben is voltak. Herodotosz feljegyezte például Bastet istennőnek a körmenetét, ami a Nílus ágain, Bubasziszi ágán hajóztak. Tehát azok is hatalmas ceremóniák között zajlottak. Egyszerűen a forrásaink többsége erre a korszakra és erre a helyszínre vonatkozik. Ebben a korszakban, az Újbirodalom korában itt voltak a legnagyobb, legpompásabb ünnepek, hát ahogy az augusztus 20-i tűzijáték Budapesten szokott lenni, mert Budapest az ország fővárosa, Jó, lehet máshol is lehet, hogy rendeznek tűzijátékot, de messze nem olyan formában, olyan nagysággal, mint Budapesten. Ugyanez volt a helyzet az ókori Egyiptomban is. Tehát helyi ünnepek biztos, hogy voltak máshol is, hol kisebbek, hol nagyobbak, de a legnagyobb a székhelyen volt. Vagy a kultuszközpontban, Abidoszban is voltak nagy ünnepek Ozirisz tiszteletére.
Igen, hát az az érzésem, hogy attól függően, hogy éppen adott helyen és adott időben melyik isten volt, vagy melyik isten számított tiszteletre méltóbbnak, annak megfelelően zajlottak ezek a körmenetek. De azt hiszem, a körmenet az felidéz bennem egy kis zenei hangulatot is, úgyhogy ha kérhetnénk egy kis muzsikát.
És zene után folytatjuk akkor a beszélgetést.
Természetesen. Kedves hallgatóink, önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják. Ezután a kedves, szerelmes egyiptomi zene után átadnám a szót Hédi barátnőmnek, akinek úgy tűnik, hogy a kedvence ez a Penbui szobor.
Hát ez tényleg egy gyönyörű, szépen megfaragott szobor. Gondoljunk bele, egy fa szobor, amelyiket annyira finoman megfaragtak, hogy a ruhának a redői nagyon szépen látszódnak, ennek a plisszírozott, egészen vékony vászonnak, amelyik teljesen a testéhez simul, és amelyiket, ahogy magára tekert, ugye egy férfiről van szó, tehát szoknyát visel az egyiptomi szokásoknak megfelelően, a teste köré tekeri, és azt is látni lehet rajta, hogy két rétegben tekeri meg. Van egy olyan, ahol függőlegesen lefelé haladnak a plisszírok, egészen a térde alatt ér véget maga a ruha, majd egy vékonyabb részt a derekára tekert, olyan formában, mintha egy sálat tekernénk magunkra, majd előrehozta, és a két oldalát egymásra tekerve rögzítette ezt a sálat a derekán, és ennek a vége ugyanolyan hosszan lenyúlik, mint ahogy a szoknyája egyébként lenyúlt, és ahogy ez a derekán keresztbe megy, ott ugye az ellentétes irányú plisszírozásnak a nyomait is nagyon pontosan, részletesen kifaragta a mester, aki ezt készítette, olyan pontosan, hogy olyan kis cikcakkokban lehet látni, tehát a legapróbb részletekbe menően megdolgozta.
Most lenne egy pimasz kérdésem. Ennek a derék fiatalembernek, mert ez fiatalember tulajdonképpen itt, a képen legalábbis, ennek kockás hasa van, vagy pedig egy kis pocakocskája növekszik ott a köténykéje fölött, mert te azt mondod, hogy sál, én erre azt mondom, hogy kötény. Hát valahogy az egyiptomiaknál nekem mindig az jutott eszembe, hogy a szoknyájuk fölött egy kötényt hordanak.
Én a kötényt olyanra használom, amit hátul megkötünk, és elől takarja a test előső oldalát. Na most ezek olyanok, hogy hátul is egy sávban haladnak, tehát elől tulajdonképpen ennek a sávnak a két vége látszik, amint lelóg.
Gondolom, erre külön öltöztetők voltak, akik eligazítják ezeket a redőket.
Voltak ilyenek, igen. Egy Szenem nevű törpe is ezzel foglalkozott még az 5. dinasztia korában, de hát későbbiek során is, tehát ez nagyon komoly dolog volt, meg a frizura is, hogyha megnézzük, mert akkor ez a másik, amire még nem tértünk ki, és amit azért feltétlenül igen, említeni igen. kell, hogy férfiúról van szó, ezért csak válig érő haja van, amelyik elől azonban majdnem a melléig ér, tehát ez paróka, amit visel az úriember, és hogyha megnézzük, alaposabban megnézzük ezt a parókát, akkor azt is látjuk, hogy nem is egy, hanem két különböző paróka van itt összedolgozva, tehát ilyen dugóhúzó tincszerűen van a haj begöndörítve az alsó rétegen, a felső réteg pedig olyan, mint amit így megcsavarnak. Egészen sűrűn az afrofrizuráknál, ahogyan szokták. Tehát más technikával készült a parókának az alsó és a felső része. A saját haja az úriembernek nem látszik. Na most ez két dolgot jelenthet.
Na ezt akartam kérdezni, hogy miből gondolod, hogy egyáltalán volt haja?
Sokaknak volt hajuk, és ettől függetlenül parókát hordtak bizonyos alkalmakkor, ünnepi alkalmakkor. Voltak viszont olyanok, akik inkább lenyírták a hajukat, vagy megkopaszottak, mert hogy a kopasság az elég gyakorinak tűnik az alopécia, mint betegség is az ókori Egyiptomban.
Hát gondold végig, hogyha gyakorta kellett egy ilyen nehéz parókát viselni, az igencsak megviselhette a hajhagymákat.
Ez a dolog egyik fele, a dolog másik fele pedig, hogy méhviasszal volt összedolgozva. Na most a melegben az azért megolvad egy kicsit, és hozzá is tapad. Úgyhogy nehéz is lehetett levenni, adott esetben egy csomó hajat ki is tépett. Na most a méhviasz nem közvetlenül a hajhoz kapcsolódott, hanem alatta volt egy vászonréteg.
De hogyha a viasz az olvad.
De hogyha azon átütött, akkor igen. azért jelenthetett bonyodalmat. Akkor tehát a parókáról Ennyit.
A pocakról még mindig nem beszéltünk. Ez most kockás pocak, vagy egy kis kezdődő kis poci?
Jó, akkor térjünk vissza a törzsére az úriembernek. Na most kis kezdődő pocakja van, amelyiken egy kifejezetten nagy köldök látszik, tehát az mélyed be, és látszik, hogy a mellei is olyan férfiasan izmosak, de ugyanakkor szokatlanul karcsú a dereka. Tehát itt egy kisportolt emberről van szó, akit a kor ideális testalkatával ábrázoltak. Említettük már az előző részben, hogy két standardot, vagyis Isten figurát tartó botot tart a kezeivel. Hogy pontosak legyünk, ez a két bot függőlegesen mellette a földre van állítva, és ő, minthogyha csak a testhez szorított kezekkel állna, a két tenyerét a botnak a túl oldalára, a testével ellentétes oldalára kinyújtott ujjakkal teszi, tehát valójában csak megtámasztja őket, nem fogja. Ezeknek a standardoknak a tetején Isten alakok vannak. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy Isten alakok vannak. Ebből tudjuk, hogy ez egy körmeneti kivonulásnak a jelenete tulajdonképpen, amikor is Ptah Istent és Amon-Ré Istennek a szobrát ő vitte. Most Dér-el-Medinében dolgozott ez az ember. A föliratból, a szobornak a föliratából lehet látni, hogy ő neki két fontos hivatala is volt, mégpedig az egyik a sír őre, mint amit már említettünk, a másik pedig, hogy Amon énekeseinek az elöljárója, tehát papi feladatot is betöltött, és mint pap, vitte nyilvánvalóan a körmeneteken ezeket a jelvényeket.
Ez, bocsánat, ez annyit jelent, hogy ő dalolt is, vagy csak az énekesek elöljárója volt? Tehát...
Elöljárója volt, tehát ő nem feltétlenül dalolt, de elképzelhető, hogy azért ő is időnként előadott valamilyen jól megtanult, akár dalt is, akár recitáló formában valamilyen szöveget, de az is lehet, hogy csak mondott, megfelelően hangsúlyozva. Többféle szerepe lehetett, konkrétan nem tudjuk, mert annyi forrásunk rá vonatkozóan nincsen, mert ugyan Dér-el-Medinében a 10-es számú sírban temették el, tehát a sírját ismerjük, a sír alaprajzát is. Három részre oszlik tulajdonképpen, van egy kisebb kamra, ami az előtér, van a nagy sír, amiből egy pici kis fülke nyílik, és ebben a fülkében volt az általa elhelyezett kultuszszobor, Istent ábrázoló kultuszszobor, illetőleg itt volt minden valószínűség szerint az a sztélé is, amit említettünk, amin második Ramszesz szobra látható. Háthol Istennő tehén alakban ábrázolt szobra, és aminek ő a duá nétje, tehát az isteni adorációt, imát mondja.
Tehát alapjában véve egy fontos személyiség volt, akárhogy is vesszük.
Igen, fontos személyiség volt, ennek ellenére az úgynevezett szedzsemások közé tartozott, a szedzsemás pedig a szolgának szokták fordítani, tehát nem volt egy magas rangú személy Dér-el-Medinén belül, viszont egy fontos szerepet töltött be. A legfontosabb szerepet a királyi írnokok töltötték be a városban. Ők voltak azok, akik a helyi adminisztrációnak az élén álltak, és akik ebben az időben, tehát a 19. majd a 20. dinasztia során közvetlenül a vezír alá voltak rendelve. Tehát nekik jelentették a jelenteni valóikat. Egyébként volt a nyugati partnak is, meg a keleti partnak is, itt Tébában elöljárója, és ők voltak azelőtt, mielőtt a vezír alá rendelték volna őket, az előjáróik.
De most beszéltél a sírjáról, tehát ez egy szépen kiképzett sír volt.
Nagyon szépen meg volt festve ez a sír, színes jelenetekkel teli, csak sajnos rossz állapotban van, tehát ma már nem sok mindent lehet látni.
Restaurálni valahogy... nem érdemes?
Hát, hogy ahonnan ki vannak szedve, vésővel, kivésve a részletek, ott a restaurálással a sima falfelületet lehet restaurálni, tehát ilyen formában biztos, hogy lehet, meg biztos, hogy érdemes, de nagyon sok sír van, tehát.
Vagy miért történhetett az, hogy kivésték?
Brüjer, amikor 1934-35-ben megtalálta ezt a sírt, és föltárta, akkor már így volt. Tehát több lehetőség van. Ugye eltelt majdnem 3000 év a két időpont között, mármint a temetés ideje és a sír tudományos feltárása közötti időben. Egyrészt volt olyan időszak, amikor az egyiptomiak is kiraboltak sírokat, tehát elvihettek innen dolgokat, véletlenül is megsérülhettek a falak. Aztán volt olyan időszak, amikor ebbe beköltözhettek akár emberek, akár állatok. Akkor is történhettek gondok, és volt egy olyan intenzív időszak, néhány, mondjuk 200 év, amikor a műgyűjtőket nem érdekelte, hogy honnan viszik el azokat a domborműveket, festményeket, amiket haza akartak vinni magukkal. És ahol megtalálták, onnan vésték ki. Hát emlékezzünk, hogy amikor Pepián sírjában Smolenszky és Bak Fülöp 1907-ben járt, sajnálattal konstatálták, hogy nem tudják kivágni a sír falból a szép jeleneteket. Tehát ez a tudatos kivésések biztos, hogy ennek köszönhetők, de ettől függetlenül hát rongálódhatott más formában is. Na, de visszatérve arra, hogy ez egy faszobor volt, mint említettük, gyönyörű, szépen simára csiszolva, részletesen megmunkálva, és nagyon szépen karcsú, magas alakban örökítették itt meg hősünket.
És fiatalon.
Ideális életkorban, tulajdonképpen csak a lábaknak a méret, ezek a nagy, nagy vastag lábak, azok, amik olyan aránytalanok, amik viszont a középbirodalmi szobrászatra emlékeztetnek, amikor szintén olyan-olyan nagy lábakkal ábrázolták a szobrokon a személyeket.
Direkt meg is számoltam, hogy édes Jézusom, hány lábúja is van ennek a fiúnak? De a végén kiderült, hogy 5. Csak egy kicsit olyan torsz módon van ez az 5 lábú elhelyezve.
Szélesek nagyon.
Nagyon szélesek a lábak. Ez lehetséges, hogy a mezitláb járástól, illetve hát ilyen papucsos, vagy ilyen...
Hogy luttalpa lenne?
Hogy luttalpa lenne, és aztán azért szélesedett ennyire ki a lába, vagy pedig ez volt jellemző a korra.
Hát az az igazság, hogy biztos, hogy voltak luttalpasok az ókori Egyiptomban, de az ideális lábforma az biztos, hogy nem a luttalphoz alkalmazkodott, tehát ez egy művészi konvenció volt, ami valamikor a kezdetek kezdetén kialakulhatott azért, mert hogy minél stabilabban álljon valami, minél szélesebb alul, annál biztosabban áll meg a lábán. Elképzelhető, hogy alul azért lettek megvastagítva kezdetben a dolgok. Másrészt pedig hát az anatómiai tanulmányok azok nem voltak jellemzőek az ókorban. Jól lehet, nagyon pontosan, nagyon szépen kialakították ezeket a rácsrendszer segítségével. Kialakult, minden kornak megvolt a maga konvenciója, ebben az időszakban a megnyújtott alakok voltak a divatosak.
Egyébként néztem afrikai törzseknél is a szép formák mellé olyan nagyon vékony, ilyen őzike lábak vannak, és a napatakori szobroknál is, illetve bocsánat, képeknél is inkább vékonyabbak a lábak, tehát az ókori Egyiptomban jobban tisztelték azokat, akik erős lábakon állnak.
Minden esetre általában nagyobbak a lábak, nem olyan pici, kecses, apró lábacskákat ábrázoltak. Viszont ha már itt faszoborról van szó, néhány szót a faszobrászatról is ejtsünk.
Ja, igen.
Úgyhogy kezdetektől fogva volt faszobrászat az ókori Egyiptomban, az őskori ember is megfaragta a fát, hiszen az Egyiptomban levő fák könnyen faraghatóak, ugye az akácia volt, a szikomorfa, tamariszkuszfa, tehát ezek voltak a legfontosabb fák, amiket felhasználtak, akár díszítő, akár funkcionális formában, tehát olyan módon, hogy mondjuk bútorokat készítettek belőle, vagy a templomokat is készítették fából, sőt az egyes elemeket még a legkésőbb időkben is egyszerűen praktikus okokból, például az ajtókat, fából kellett készíteni.
Hát ez logikus, bocsánat. Tehát most képzeld el, hogy egy mit tudom én, mázsás ajtót ott tologatnak a szerencsétlen szolgák valahányszor.
Hát elméletileg lehetett volna részből is készíteni egy fa keretre, és az nem annyira nehéz. Tehát lehetőség lett volna, de hát megmaradtak a fa mellett, mint ami praktikus és jó volt. Na, tehát akkor a faszobrászatról beszéljünk egy kicsit.
Igen, mert tulajdonképpen nekem van két legkedvesebb szobrom. Az egyik legkedvesebb szobor, amiben halálosan beleszerettem még korai ifjúságomban, az az írnok szobra. Ez sajnos nem faszobor, hanem kőszobor, úgyhogy arról most nem akarok beszélni, majd egy másik alkalommal, de állítom, hogy az vezetett engem arra, hogy én esetleg netalántán egyiptológus legyek, ami azonban nem sikerült, de nem tesz semmit. Az volt a szerencsém, hogy annyiszor láthattam ezt a szobrot, ahányszor lehetőségem volt rá, így hozta a sors. Viszont a Kairói Nemzeti Múzeumban mind a mai napig ugyanabban a 42-es szobában utána jártam. Őrzik az én nagyon kedves másik szobromat, ami egy faszobor, és amelyik az 5. dinasztiából származik, ez a bizonyos Kaaper faszobra, ami úgy is hívnak, hogy Sejkel Beled, falusi bíró. Ezt a nevet onnan kapta, hogy a munkások, akik ott dolgoztak az ásatásokon, úgy találták, hogy nagyon hasonlít a falujuk előjárójára. Ezért kapta ezt a nevet. Na most ez egy tényleg egy olyan nagyon nyugodt, nagyon jó indulatot és derűt sugároz ez az arc. A kezében van egy bot, ami tulajdonképpen az ő, hogy is mondjam, pozícióját jelzi, és ugyanilyen kötényes, sálas, szoknyás, és hát bizony testes a fiú, szóval a pocakja is van a derékembernek, de hát az tulajdonképpen tiszteletet áraszt azzal is, hogy pocakos. Viszont a szemei ilyen berakott szemek. Tehát ebbe a fa szoborba beraktak hegyi kristály, nem is tudom, mi van, mit is írtam még. A hegyi kristályra emlékszem.
Fémkeretben, tehát részkeretben van.
Részkeretben, igen, részkeretben hegyi kristály a fehérje, és a közepén pedig a gyanta a fekete, vagy a sötét, ami aztán később meg
hát oda kellett ragasztani valamivel a hegyi kristályt, magától nem ragadt.
Ő tulajdonképpen ő is egy ilyen induló pózban van. És annak ellenére, hogy ez az 5. dinasztia idejéből való, amikor ugye azért meglehetősen merevek voltak a faragott szobrok, ez a kis faszobor, hát olyan méretarányosan egy ilyen liliputinak, vagy egy olyan 10 év körüli, 12 év körüli gyereknek felel meg a magassága. Ez mégis annyira életszerű, hogy az ember nem is gondolná, hogy ugyanakkor készült, amikor azok a, hogy is mondjam, meglehetősen méltóságteljes és merebb fáraó szobrok és nemes szobrok.
Általában az érdekes megfigyelni, hogy a faszobrok inkább álló szobrok, a kőszobrok között vannak állók is, meg ülők is, de a faszobrok között kevés az ülő szobor. Tehát jellemző módon inkább álló formában formázták meg az illető személyeket, és nem véletlenül ez a 30-40 cm-es magasság. Tudnélik, ritka az ennél magasabb szobor, hogyha magasabb, akkor általában jellemző, hogy több darabból rakták össze. Mert hogy a fa törzs, ami olyan szép, egyenes, jól használható, hogyha nem szikomorról van szó, akkor kisebb volt, ha meg szikomorról van szó, akkor az nagyon göcsörtös a fája, tehát nehéz szépen megfaragni.
Biztos, hogy nem, szikomorból volt, mert maga annak ellenére, hogy a törésvonalak látszanak, tehát a fakopása, a törése látszik rajta. Nagyon szép, egyenes a faragása, és festett természetesen.
Na most a másik, amit említettél, az, hogy nem két lábát összezárva áll, hanem lép, mint ahogy a mi szobrunk is, Benbúi szobra is. Ez megint csak az egyiptomi művészetnek a jellemzője, mert hogy ez a mozgást fejezi ki. Általában a statikus szobrok is mozgást juttatnak kifejezésre önmagában a kilépésnek a gesztusával. Na most, hogyha arra gondolunk, hogy torna órán a torna tanár hogyan kezdi, bal, jobb, mondja. Ugyanezt figyelhetjük meg az egyiptomi szobroknál is, mert a bal lábbal lépnek ki. Tehát ez valami általános dolog lehet, hogy az ember a bal lábbal indul, tehát ez az indulás, amit mondtál, ez megint egy tipikus, az egyiptomi szobrászatra jellemző megfogalmazási mód.
De mégsem, mondom, mégsem annyira merev, mint a nemesek, meg a nagyoknak a szobra. Ezért találták szimpatikusnak az ásatók is. De az az érzésem, hogy talán most a faszobrokról térjünk át egy kicsit egy kis falusi zenére, illetve nem falusi zenére, hogy is mondjam, szerelmes zenére, amikor a hőszerelmes ifjú eldalolja a leányzónak, hogy ja, bébi, oda vagyok, érted. Hallgatóink, mint említettem, önök még mindig a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallgatják, abból is a Thotmesz művészeti műhelyt. Na, egyébként az a probléma, hogy a elején kellett volna megemlíteni, hogy azért van nekünk egy elérhetőségünk, hogy azt mondja, ha vonalas a telefonjuk, akkor az egyes körzet 70-77-123-as számot lehet hívni. Interneten megkereshetnek az info@kukac.kontaktradio.hu-n, de ha igazán kérdéseket akarnak hozzánk intézni az elhangzottakkal kapcsolatban, vagy esetleg a jövőben elhangzó műsorainkkal kapcsolatban, akkor nyugodtan írhatnak a mept@mept.hu e-mailre. No, a mai nap folyamán egy nagyon szép fából faragott szobrot láttunk a Ramesszidák idejéből, ez Penbui, a minek az őre?
A sírőre.
Ez az, hogy az előbb is összetévesztettem a sírt meg a temetőt, de hát nem tesz semmit, tehát a sírőre, amin egy jóképű fiatalember látszik, a vállán, illetve a kezében tart két ilyen botszerűséget, amin az egyik oldalon Ptah Isten, a másik oldalon Ámon Isten van. Igen, csinos a ruházata, és csodálatosan kifaragták a legeslegapróbb redőket is a ruhán, szóval érdemes lenne ezt a képet megnézni, ez valahol a honlapunkon, hol is?
A Kontaktrádió honlapján található meg a műsorok fölé, hogyha megy valaki legördülő stávban, megkeresi a Fáraók Földjént, és ott az aktuális témánkra rákattint, kijön az a lap, amin megtalálható szép nagy méretben.
Na ezért adtam át a Hédinek a szót, ugyanis én abszolút technikai antitalentum vagyok, és vagy megtalálom, vagy nem, de hát ez nem jelent semmit. Szó volt erről a Penbui nevezetű fickóról, aki Dérel Medinében a munkások falujában, tehát a
Szetmát nevű helyen,
Szetmát nevű
az igazság helyén. Igen. Dolgozott és lakott.
Mint a Maat, az igazság istennője. És két funkciója is volt. Egyrészt a sírőrzője, a másik pedig a
Ámon énekeseinek a vezetője.
Ámon énekeseinek
előjárója.
A előjárója. Ránéztem erre a fiúra, és ez biztos szoprán volt. Na, tehát egyrészt erről volt szó, másrészt említésre került az én kedvencem, a Kairói Múzeumban található Kaaper faszobra, tehát a falusi bíró faszobra, ami szintén egy számomra csodálatos alkotás, és amit a ásó munkások neveztek el így, mert nagyon hasonlított a falujuk bírájára. Ez a kis szobor, ez is egy fából készült, festett szobor, amelynek szeme rézkeretes és hegyi kristály, illetve gyanta az alkotó része. Na, miután ilyen szépen elbeszélgettünk itt a faszobrász, korai faszobrászatról, az az érzésem, hogy a jövőben lesz még alkalmunk a Thotmesz műhelyben további szobrokkal megismertetni önöket, ami azért sem árt, mert ha kimennek Egyiptomba és körülnéznek, akkor ne csak azokat a hatalmas nagy fáraó szobrokat nézzék meg, amelyek olyan dacosan előre lépve és a jövőbe tekintve állnak, hanem vannak kisebb szobrok, vannak szép, finoman faragott és nagyon kecses szobrok, azon felül vannak kis uséptik is, és ezek mellett sem, szóval nem muszáj ezek mellett is elmenni.
De meg lehet nézni a szobrokat technikai szempontból is, mert nagyon ügyesek voltak a szobrászok, és hogyha már a fa megmunkálásnál tartunk, akkor nem csak a szobrokat érdemes megnézni, hanem a különböző bútorokat is, amiket ugyanúgy megfestettek, mint ahogy a szobrokat.
Igen, és nagyon kényelmesek voltak.
Hát, kipróbáltad?
Igen, tulajdonképpen Szudánban én ugyanolyan ágyon aludtam, mint mondjuk Ramszesz fáraó.
Na. És vadásszéket is kipróbáltál? Azokat a szép kacsafejes újbirodalmi vadásszékeket?
Nem, amikor Dél-Szudánban vadásztam, akkor a térdjeimen álltam, bocsánat, bal térdjemen álltam, és kicsit összenyomta a föld. Vagy a, na jó, erő, ezt inkább majd egy más alkalommal. A kacsafejest nem próbáltam ki.
Akkor térjünk néhány percre még vissza a faszobrokra. Tehát nagyon röviden a történetükről el tudjuk mondani, hogy a faszobrokat az óbirodalom korától készítették, mármint azóta tudjuk követni a készítésüket, és kezdetben igen magasak voltak ezek a faszobrok, 60 cm fölöttiek, mint az említett falusi bíró is ilyen volt. Később azonban ezeknek a mérete fokozatosan csökkent, és 30-40 cm-es lett az átlag magasság, aminek technikai okai voltak. Ez volt az a méret, amit a legjobban meg lehetett munkálni, tehát a hazai, egyiptomi fafajtáknál ez volt a legkedvezőbb magasság. Egyébként az óbirodalmi faszobrokról elmondható, hogy a IV. Dinasztia korában tűntek föl. Egész pontosan szerdábokban lehetett találni. Ezek a szerdábok kicsi kamrák voltak, amiket a masztabákba építettek, és amik az úgynevezett pótfejeket tartalmazták, tehát azokat a fejeket, amelyek helyettesíthették a holttestet, akkor, hogyha a múmia valamilyen okból kifolyólag nem maradt meg, hiszen a halottnak a túlvilágon szüksége volt a testére, úgy volt teljes az élete. Emellett azonban magukat a sír tulajdonosokat is ábrázolhattak szobrok, és ezek a tulajdonosok különösen az 5. dinasztia korában, tehát Unis idejében, meg a 6. dinasztia idején, 2. Pepi korában voltak nagy mennyiségben lettek a sírba helyezve. El lehet mondani róluk, hogy nem csak faszobrok voltak, hanem vegyesen fa és kőszobrok, de többnyire inkább több fa és egy kőszobor formájában. Általában férfiakat ábrázoltak, előfordul nő is, de a női szobrokat az óbirodalom végétől készítették csak fából. A másik érdekesség, hogyha szembeállítjuk a kő és a faszobrokat, akkor a kőszobrok azok általában inkább passzívak, tehát többnyire ülő, bár álló alakban is ábrázolták a halottat, míg a faszobrok túlnyomó többsége állva ábrázolja, amint éppen kilép, tehát mozgásban, dinamikus formában jelennek meg ilyenkor a sír tulajdonosok, illetőleg hát a családjuk, a feleség is ilyen formában jelent meg, vagy hogyha a sír tulajdonos nő volt, akkor a női sír tulajdonos. Azt is még el lehet mondani, hogy kevés olyan szobor van a faszobrok között, ahol a házaspár együtt jelenik meg, tehát ketten vannak egymás mellett. Viszont többnyire talapzaton állnak, és a talapzatra a neveket írták föl, hogy kinek a kájának szánják ezeket a szobrokat. Nagyon nevezetes a falusi bíron kívül, a Sékel Beleden kívül Metyetinek a szobra például, amelyik gyönyörű szépen ki van festve. Nem véletlenül nem csak ez az egy szobor volt kifestve, illetőleg Metyeti sírjában több szobor is előkerült, amik valamennyi festve volt, hanem a többi más sírból előkerült szobor is, csak sajnos a festék nagyon sok esetben lekopott. Azt is még el lehet mondani, hogy az óbirodalom korában még egyfajta szobortípus készült, a szolgáknak a szobrai, akik a túlvilági élet folyamán szolgálták a sírnak a tulajdonosát. Eleinte ezek kőből készültek, az óbirodalom végére alakult ki tulajdonképpen, hogy fából is készülhettek, illetőleg az első átmeneti korra jellemzővé váltak a fa szobor csoportok, a különböző szolgálókat egy-egy csoportban, műhelyben jelenítették meg. És a középbirodalom koráig volt divatos ez a fajta szobrászat, például Meketrésnek a sírjába is kerültek ilyenek, ez a csodálatosan szép szoborcsoportokat alkotnak. Például van olyan, ahol egy egész műhely látható, illetőleg olyan is, ahol az állatokat hajtják a sír hura, tehát Meketré elé, hogy azokat számba vegye. Vannak aztán olyanok, ahol a Assziútból került elő olyan, ahol egy egész hadsereg vonul föl, az egyiptomi és a núbiai hadtest külön-külön. Na most ezeknek a szolgaszobroknak kezdetben nagyon jó minőségük volt, a későbbiek során azonban a minőségben hát voltak jelentős különbségek, illetőleg tulajdonképpen a műhelyektől is függött, sok vidéki műhely volt, ahol nem voltak olyan képzettek a szobrászok, hogy ténylegesen olyan szép szolgaszobrokat alkossanak. A középbirodalom korában egy új fa szobor típus is megjelent, pontosabban elképzelhető, hogy korábban is volt, csak nem maradt fönn emléke, a királyszobor. Az első, tehát a legkorábbi fából készült királyszobor ugyanis első Szeszosztriszt fáraót ábrázolja, azt a Szeszosztriszt, akiről a Szinuhe történetében szó van. Nagyon szép, és a korszaknak a végéről származó faszobor, Auibré Hór királynak a szobra a 13. dinasztia korából. Sajnos a második átmeneti korból nagyon kevés fa szobrászati anyagunk van, tehát nem tudjuk, hogy a szolgaszobrok készítése az ebben az időben, ha csak elvétve is, de volt-e még, az biztos, hogy az újbirodalom korára teljesen megszűnt. Azt is elmondhatjuk, hogy addigra szintén teljesen megszűntek az áldozatvívő nő alakoknak az ábrázolásai, akik az óbirodalom végétől fordultak elő a sírokban, tehát az egyes alapítványokat, halotti alapítványokat, egyes területeket nő alakokkal ábrázolták, akik a fejük tetején vitték az áldozatra szánt termékeket. No, tehát nincsenek ilyenek sem az újbirodalom korától, viszont a sír tulajdonosokat ábrázoló szobrok megtalálhatóak, és nagyon szép, erőteljes, jellegzetes formát öltöttek, szemmel láthatóan a középbirodalmi példát követték. Érdekes módon ez lényegében Hatshepszut koráig található meg, majd Hatshepszut és III. Tutmózisz idejében úgy tűnik, hogy eltűnt, megszűnt a fa szobrászat, nyilván nem szűnt meg teljesen, csak jelentősen lecsökkent. Sokkal jobb élet volt, előkelőbb életmódot tudtak folytatni. A mesterek inkább kőszobrokat készítettek, viszont III. Amenhotep korában újra népszerűvé váltak a fa szobrok, de most már sokkal stilizáltabb formában, ahogy a kőszobrok is stilizáltabbak voltak, mert hogy az új birodalom korában a faszobrok szinte egy-egyben a kőszobrokat másolták, Penbui is kiváló példa erre a standardvívő szobroknak a csoportjából. A faszobrokban mégis azért voltak a kőszobrászattól eltérő jelenségek is, például az amarna hatás úgy tűnik, mintha előbb jelentkezett volna a faszobrokon, mint a kőszobrokon. Persze faszobrokat nem csak sírba helyeztek, vagy fogadalmi szobornak, hanem használati tárgyakhoz is kapcsolódtak, például tükörnyél, vagy bútordísz is készülhetett fából, illetőleg A király szobrok szintén lehettek fából is. Tutankhamen sírjában mennyi fából készült nagyméretű szobrot találtak. Azt viszont el lehet mondani ezekről a faszobrokról, amik királysírba kerültek, hogy ezeket gyantával bevonták, tehát egy sűrű sötét bevonatuk volt, vagy pedig aranyozottak voltak. Tehát ez azt jelenti, hogy a sötét bevonat az minthogyha ébenfára, vagy kemény kövekre szerették volna, hogyha asszociálnak az istenek, ezt látvám, az aranyozott pedig mintha magát az aranyat helyettesítené. Az Isten szobroknál is megtalálható ez, és természetesen az Isten szobrokat szívesen helyezték ilyenkor Naoszba. A harmadik átmeneti kor és a késői kor az egy érdekes jelenség. Úgy tűnik, mintha legalábbis a magánemberek körében megszűnt volna a faszobroknak a készítése, ami hát lehet, hogy véletlen is, mert egy-két szobor azért megmaradt, ezeknél az archaizálás jellemző rájuk, tehát ezek is a középirodalmi példákat követték. Isten szobrokat viszont többször készítettek fából, de jellemző módon Ízisz és Neftis az, aki fából készült, tehát Oziris holttestének a siratói, illetőleg a halotti kultuszhoz kapcsolódóan az Ahom sólyom, tehát az a sólyom, amelyiket a kanopusz edény tetején is ábrázoltak, vagy a sírra is helyeztek, valamint a bámadár, vagyis a lélekmadár, a halottnak a lelkét megjelenítő madárfajta. Az új birodalom óta volt szokásos a halotti szobor, ami ebben a késői korszakban pedig a Ptahszokarisz Oziris szoborrá változott, és amiben rendszeresen egy kis vájatot készítettek, ezt a vájatot kívülről lezárták, és ide papíruszt is elhelyeztek, hogy a halottnak a túlvilági életét minél biztosabbá tegyék. De úgy látom, hogy nagyon elment az idő, úgyhogy ideje, hogy a mai műsort befejezzük, és akkor jövő pénteken ismét találkozunk, jövő héten Venamon rovatunk lesz, és várjuk az önök kérdéseit.
Nagyon várjuk a kérdéseiket, szóval az az igazság, hogy azok a kérdések azok nagyon-nagyon lassan csordogálnak, és azért az embernek úgy össze kell szedni magát, hogy tulajdonképpen, mert azért válogatás is történik a kérdések között, mert mondjuk nem mindegyik kérdés megválaszolható, de azért nagyon szeretnénk, hogyha mennél több kérdéssel árasztanának el bennünket.
És minél érdekesebb kérdésekkel.
Így van, pontosan.
Hogy nem mindig mindenki ugyanazt kérdezze. Tutankhamen, Ramszesz, ki van még? Echnaton az állandó témák.
És a piramisok meg a szfinx. No, hát akkor az az érzésem, hogy időnk végére érkeztünk, és szeretnénk elbúcsúzni önöket részemről a viszont hallásra.
A viszont hallásra.
Kontaktrádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.